Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket mennyei világon minden lelki áldásával, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy az szól hozzánk ezen a vasárnapon, Márk evangéliuma soron következő szakaszából, az evangélium 9. fejezetének 30., 31. és 32. verséből a következőképpen. Onnan elindulva keresztül mentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje valaki, mert tanítani akarta tanítványait. És erről beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik. Megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek megkérdezni. A minden kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Amen. Imádkozzunk, testvéreim. Dicsérünk téged, teremtő, megtartó, megváltó Urunk. Minden tisztelet és hála téged illet. Ezért szeretnénk neked megköszönni minden jót és minden próbatételt, egyéni, egyházi, közösségi értelemben egyaránt. Fogadd töredelmes szívünket, amellyel kegyelmedbe kapaszkodva eléd járulunk, bűnbocsátó szeretetedben bízva a feloldozás boldog bizonyosságában. Kérünk téged, szabadításod örömével ajándékozz meg bennünket, igéd és lelked által, itt és most, mint a te népedet, Krisztusban, Krisztusért, Krisztus által. Amen. Isten igének hallgatására készülve kérjük a Szentlélek erejét énekmondással a 164. dicséret 3. versét énekeljük. Dicsőségnek napfénye Istentől jött, világosság, indítsd lelkünk készségre. Isten igéje, amely szól hozzám, és amelynek alapján az ő lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban. Márk evangélium a 9. fejezetének 31. versében eképpen. És arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezére adatik. Megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. 3 nap múlva feltámad. Amen. Kedves testvérek, a mai ige szakasz bevezetőjében azt hallottuk, hogy onnan elindulva Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Ha értő bibliaolvasók akarunk lenni, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy mit jelent ez az onnan? Onnan elindulva átmentek Galileán. Mit jelent ez az onnan? Honnan valójában? A 8. fejezet 27. versében olvasunk egy korábbi hely meghatározást Márk evangéliumában, és mind a mai szakaszig nem olvasunk ilyen hely meghatározást. Azt tudjuk, hogy ott Jézus és tanítványai az úgynevezett Cézárea Filippi nevű városban tartózkodtak. Ez északon volt, már valójában nem zsidó, akkor úgy mondták, pogány területnek számított. Ez a Hermon hegység délnyugati lábánál feküdt ez a város. Ma így azonosíthatjuk földrajzilag, hogy ez tulajdonképpen a Golán fennsíknak a szinterem. Cézárea Filippi akkor egy város volt, ma egy kis falucska található a helyén, a korábbi városnak csak a romjai vannak meg. Itt tartózkodtak hosszú ideig, és mindazok az események, történések, üzenetek, amit az évforduló során hallhattunk, az évvégi prédikációkban és most az évelei igehirdetésekben, azok mind Cézárea Filippi területén és a környékén történtek. Péter nevezetes hitvallása itt szólalt meg, amikor Jézus Cézárea Filippinél megkérdezte, hogy kinek mondanak engem az emberek, és Péter a Szentlélek által tett hitvallást, és mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És hogy Péter ezt teljesen értse, Jézus ezután szólt először haláláról és feltámadásáról, majd bíztatta a tanítványait az ő követésére, és egy külön prédikációban szóltunk arról, hogy mit jelent az ő követése. És valahol itt lehetett a megdicsülés hegyen, erről szintén hangzott egy prédikáció gyönyörű üzenetekkel, a megdicsülés hegyén megtapasztalta három tanítvány a mennyei jót, majd lejöttek a megdicsőülés hegyéről a völgyben, ahol az epilepsziás fiút gyógyította meg Jézus Krisztus, a múlt vasárnapi igehirdetés erről szólt. Ezek az események mind Cézárea Filippi területén történtek. Tehát ez az onnan, honnan? Északról, Cézárea Filippiből elindultak délfelé. És ennek a földrajzi meghatározásnak és irányultságnak üzenetértéke van. Elindultak délfelé, Jeruzsálem felé, ahol Jézus Krisztus szolgálata, küldetése érettünk az embervilágért beteljesedik. Elindultak Jeruzsálemben. Ez volt a cél, Jézus küldetésének a célja, Isten akarata szerint, és ezért haladtak át Galileán, és hogy erre a fő célra irányítsa újból a tanítványok figyelmét, Jézus ezért másodszor szól, szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, ez az úgynevezett második szenvedés jövendőlés. Tehát itt az eseményeknek a földrajzi meghatározás szerint is van egy fő célja. Északról délre, Jeruzsálem felé. hogy Isten megváltó szeretete teljességre jusson Jézus Krisztusban, az ő küldetésének betöltésében. Az egész evangéliumnak és mindegyik evangéliumnak, de gyakorlatilag a teljes Szentírásnak ez a fő témája. Isten megváltó szeretete, ami ott Jeruzsálemben a Golgotai kereszten és a húsvéti üres sírnál teljesedett ki. Értitek, ez a fő téma. Úgy, mint egy regénynek is van egy fő témája, egy irodalmi alkotásnak egy fő üzenete, vagy még inkább egy zeneműnek. Van egy gyönyörű fő témája, amely variációkban visszaköszön a mellék témákban, de aztán újból még hatalmasabban és még ragyogóbban szólal meg a fő téma. Ez a fő téma az Isten megváltó szeretete, a boldog megérkezés, a boldog cél, a végső megoldás. Kedves testvéreim, hogyha erre a boldog célra tekintünk, amit itt a földrajzi meghatározás elénk tár, akkor felvetődik itt egy kérdés. Miközben éled az életednek az eseményeit, látod-e abban az értelmet és a célt? Látod-e abban az igazi értelmet és az igazi célt? Azt az értelmet és azt a célt, amit az Isten kijelölt számunkra. Olyan jó tudni, hogy Jézus Krisztus előttünk jár ezen az úton, vezet bennünket, és mutatja a mi életünk értelmét és fő célját, amelyre tekintve minden életeseményt, annak minden részletét, a fő célra tekintve értékelhetünk helyesen. De hogyha nincs hit, ha nincs Jézusra tekintés, akkor minden cél csak ideig való és mulandó, akkor nincs fő cél, nincs boldog megérkezés, akkor elvész a valódi, megnyugtató értelem találás lehetősége, mert minden boldog megérkezés, minden életesemény értelme és célja, végcélja csak is Jézus Krisztusban adatik nekünk. Mi marad nekünk? Általános kérdés, bölcseleti kérdés, hogy mi az élet értelme és célja. Főleg az ember mélyen van, ha kudarcok érik, egyéni és közösségi értelemben is feltehetjük ezt a kérdést. Csak Jézus Krisztusban adatik az életnek, az élet eseményeinek fő célja, krisztusi értelme és célja, amely a boldog megérkezés felé vezet. És hogy ezt a fő célt tartalmilag is meghatározza a mi Urunk, ezért kezd el beszélni az ő szenvedéseinek a céljáról. Tehát, ha az első üzenet az volt, hogy mi a mi emberi életeseményünknek az értelme és a célja, akkor a második kérdés így hangzik, amely összefügg az előzővel, hogy mi a Krisztus esemény értelme és célja. Kedves testvéreim, Jézus kijelentésének az utolsó tagmondatára figyeljetek. De a harmadik napon feltámad. Feltámad. Az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, harmad napon feltámad a halálból. Hát ez Jézus Krisztus szenvedéseinek a végcélja. A feltámadás. Az Isten megváltó, szabadító kegyelmének az érvényesülése. Hogy nem a szenvedésé, a gyötrelmeké, az emberi gonoszságé a végső szó, hanem az isteni megoldásé. Az öröm híré a végső szó, az evangéliumé a végső szó. Ezt halljuk meg, azért szól a szenvedéseiről, mert ott van a megoldás, az isteni megoldás, amit csak az Isten adhat nekünk, a feltámadás. Mai nyelven úgy mondhatnám el, hogy küldenék egy mosolygós arcot, egy smile-t. Hát ez Jézus Krisztus szenvedéseinek a végső célja, a feltámadás, mindeneknek helyreállítása, az élet teljességének visszaajándékozása az ember világ számára. És hogyha innen nézzük Jézus Krisztus küldetését, a fő cél tartalmát, akkor már pontosan értjük, ha a részletekbe belemegyünk, hogy mit jelent ez a második szenvedés jövendőlés, amely koncentráltabb, mint az első, noha tartalmában ugyanaz. És egy pár percet szálljunk arra, hogy ezt a szenvedés jövendőlést akkor az előbb említett feltámadás optikából akkor szóról-szóra magyarázzuk. De az emberfia emberek kezére adatik, de feltámad. Az emberfia egy messiási ószövetségi felség jelző volt akkor, amit Jézus Krisztus magára alkalmazott, hogy ő a megígért messiás. De tudjuk, hogy a zsidók az emberfiát, a messiást úgy várták, hogy evilági messiást vártak. Az evilági problémáinkat oldja meg, legyen nekünk jó, és nekünk legyen jó, és kergesse innen ki a rómaiakat, meg az elnyomó hatalmakat, adjon politikai megoldást, közéleti megoldást, részrehajló módon, felénk részrehajló módon, mert mindig erről szól az emberi gondolkodás, egy diadalmas, győztes, erős messiást vártak. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy eljött az emberfia, itt van az emberfia, én vagyok a messiás, és döbbenetes, hogy ez a messiás szerint emberként jelent meg ebben a világban. Egy szelíd, irgalmas, határtalan szeretettel teli és szenvedést vállaló és halált vállaló emberben öltött testet az Isten szeretete, és ez a szelíd emberség elrejtette az isteni megváltó feltámadást, megoldást ajándékozó hatalmat, noha Jézus Krisztus csodái adtak jeleket, amellyel a szelíd emberség mögött is felragyogott ez az isteni megváltó, gyógyító hatalom, de ezeket a jeleket csak hitben lehetett megragadni, és nagyon sokan, akik követték is Jézust, nem tudták ezeket a jeleket megragadni. Ha úgy tetszik, ebben az emberfia kifejezésben Jézusra tekintve kapunk egy istenképet, hogy Isten így szeret bennünket, nagyon szeret bennünket, ő az élet, a szelídség, az irgalom pártján áll, ezért egy szelíd emberben öltött testet jött el az emberfia, a messiás, a megváltó erre a világra. És azt olvassuk, hogy az emberfia emberek kezére adatik. Az Isten kép után látjuk az ember képet, hogy milyen az ember Isten nélkül. Nem akarom részletezni. Itt a bűn valósága, az ember minden nyomorúsága, gyarlósága, töredékessége, gonoszsága, rettenetes volta, benne van ebben a tagmondatban, hogy az emberfia emberek kezére adatik. És ennek a vége, hogy megölik. Mondom, nem részletezem, de megkérdezem. Miért van az, hogy minden látható jó mögött ott van annak ellenkezője, a rombolás, az emberi önzés? Miért van az, hogy végül is, ami az ember kezére jut, az valahol megbicsaklik, az valahol tönkre megy. Annak a vége végletes esetekben, határhelyzetekben pusztulás, halál. Az emberi gonoszság, hogyha egymás kezére esünk nehéz helyzetekben, akkor hát ez történik, hogy ember kezére estünk, és bántjuk egymást, és rengeteg nyomorúságot okozunk egymásnak, és megöljük egymást. nem csak szó szerinti értelemben lehet ölni. Ugye, tudjuk ezt. Hát Dávid király nem véletlenül könyörög így, hogy hát inkább essek az Isten kezébe, mint emberek kezére, mert az Isten az irgalmas, az ember pedig gonosz, rettenetes emberek kezére esni kiszolgáltatott helyzetben. Az Isten kép, az ember fia, a szerető Isten a szelíd emberben megjelent, és vállalta, hogy emberek kezére adatik. Az Isten kép és az ember kép együtt. És a kettőt összekapcsolva a megoldás, a megváltás, ez is örömhír, ebben a szóban van, milyen gazdag a Biblia, hogy emberek kezére adatik. Ez a passzív szerkezet, hogy Isten adja az emberek kezére, és végérvényesen nem szolgáltatja ki. Milyen nagy áldás, kedves testvéreim, tudni, hogy bármi történik az életünkben, és a hívő ember ezt tudja, a Krisztusban hívő ember ezt tudja, az Isten kezében van az életünk. Isten az események végső folyását nem engedte ki a kezéből. Ő irányítja az eseményeket. Az emberfia emberek kezére adatik, de Isten irányítja az eseményeket, és ő gondoskodik arról, hogy az eljusson a krisztusi megváltó végső céljáig. Ugye, azzal az egyszerű képpel szoktuk érzékeltetni ezt a csodát, hogy az emberi élet eseményei és az emberi történelem egy hajóhoz hasonlít. És hogy a hajó fedélzetén, a dokkon mi történik, az az ember felelőssége. Saját nyomorúságunkat ne akarjuk az Istenre fogni, miért engedi az Isten. De hogy a hajó eljut a végső céljához, a kikötőbe, az Istentől rendelt boldog megérkezés felé, azt az Isten nem engedte ki a kezéből. Hát ez megnyugtató, ez az igazi örömhír. Adatik, mennyi minden van ebben a passzív szerkezetben. Az ember fia emberek kezére adatik, az Isten és ember találkozásában ez az adatik, ez a megoldás, és újból hangzik az örömhír, és harmadnapon feltámad. Az örömhír, az evangélium, amit minden Isten tiszteleten elmondunk, hogy Jézus Krisztus az ő feltámadásával legyőzte a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát, bűnbocsánatot, új életet, újrakezdést, és örök életet ajándékozott nekünk, és nincs olyan mélység, amelyből ne lenne megoldás. Diadalmas messiást vártak, de a diadalmasnál nagyobb érkezett, igazi, isteni győzelem, végső megoldás adatott nekünk. Ez Jézus Krisztus szenvedéseinek a célja. Az életünknek az értelme akkor adatik nekünk, ha ezt a boldog célt látjuk, ha Jézus Krisztus szenvedésének a végső célját látjuk, a feltámadás örömhírét. És ezt azért hangsúlyozom, mert ha figyelmesen hallgattátok az igét, akkor Márk leírja, hogy a tanítványok ezt még nem értették. Nem értették, és féltek megkérdezni. Mert az ember életében nincs nagyobb dolog, mint amikor ezt egyszer megérti, és befogadja. Hogy van boldog megérkezés, Istentől rendelt végső cél, megoldás Jézus Krisztusban, és Istennek így tetszett, hogy az ő szenvedése és halála által adassék ez nekünk. Ezt megérteni, ezt felfogni, erre ráhagyatkozni, az kegyelmi állapot. Könyörögjünk ezért, mert ez csak a Szentlélek által lehetséges, de ad az Isten lelket azoknak, akik ezt kitartóan kérik. De hogyha nem értjük meg, ha nem tudtuk elfogadni, akkor, mint itt a tanítványok esetében, akik csak pünkösd után döbbentek erre rá igazán, amíg ezt nem tudjuk elfogadni, addig marad a félelem, és maradnak a kérdések. És azt el kell mondani, hogy a kérdéseink nagy része, legyen az bármiféle intelligens és okos kérdés, gyakorlatilag az alapfélelmekből fakad. Mert nem akarok itt el filozofálgatni, de ha már erről szó van, akkor egy zárójeles kitérőt tegyünk, hogy a kérdéseknek három fajtája van, három lépcsőfoka. Amikor nem kérdezünk, mint itt a tanítványok, belénk reked a kérdés a félelmek miatt, vagy nem kérdezünk, mert nem érdekel az egész, mert a hit dolgai sem érdekelnek, meg már annyira elközömbösültünk, hogy az egész élet dolgai nem érdekelnek, tehát nem kérdezünk, vagy azért nem kérdezünk, mert mi annyira hiszünk már, hogy nekünk mindenre flott és kész válaszaink vannak. Én vagyok az, aki megmondom a tutit, pont, itt nincsenek kérdések, ez így van és kész. Hát ez az első fokozat. A második fokozat, amikor az emberek ezt elkezd kérdezni, mert a dolgok mögé akar látni, mert érdekli az életének az értelme és a végső célja. Sőt, amikor a Biblián tájékozódva kezd el kérdezni, akkor mindannak utána kérdez, amit én most kérdésként felvetettem és próbáltam magyarázni. Elkezd kérdezni, de nem úgy, hogy állandóan vitatkozik és okoskodik, ilyen szellemi, öncélú párbajt folytatunk, az egyik átmond, akkor én hogyan tudjuk B-t mondani, vagy fordítva. Ezek nagyon érdekes szellemi mutatványok, öncélú filozófálgatások, de nem visznek előre érdemileg. Hát a harmadik fokozat az, amikor úgy kérdezek, egy héttel ezelőtt szó volt róla, hogy bizonyosságra vágyok. Szeretnék igazán hinni. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. És a negyedik fokozat, amikor az ember hite egyre inkább kiteljesedik, és ráhagyatkozott erre a kegyelemre, akkor már nem kérdez. Mert tudja, hogy a részleteket az Úr nem jelentette ki. Mint egy jó vizsga után a professzor azt mondja, köszönöm, nincs több kérdésem. Szóval valahogy így, köszönöm. Nincs több kérdésem, mert a lényeget tudom. Hát az élet eseményeink célja a boldog megérkezés Krisztusban van, mert Jézus Krisztus szenvedéseinek célja mutatja ezt a boldog megérkezést az ő feltámadása által, és ezt megérteni, befogadni, kegyelmi állapot, és örüljünk, ha ebben a kegyelmi állapotban vagyunk, és kérjük, hogy ez a kegyelmi állapot erősödjék rajtunk. És mindezt azért kapjuk, hogy erről tanúságot tegyünk. Éljük és hirdessük az evangéliumot. Vagyis itt ebben az igében az életeseményeink célja és a Krisztus esemény célja mellett szó van a szolgálatunk, a keresztény szolgálat céljáról is, erről még egy percet hadd beszéljek, mert benne volt a mai igében, és főleg a szolgálatunknak célja kapcsán egy különös területet vesz górcső alá a mai ige, az a nyilvánosság szintere. Hogyan használjuk az evangélium hirdetésére, kommunikálására a nyilvánosságot? Létezik-e szent nyilvánosság? Mi a módja, az ideje, a célja a keresztény szolgálatnak a nyilvánosság ma megnyílt számos terén? Szögezzük le azt, a mai igéből kiderül, de Jézus egész földi élete során, hogy Jézus Krisztus óvatos volt a nyilvánosságot illetően, a megnyilatkozásokat illetően. Itt a mai igében is látjuk, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy szóljatok erről, amit én kijelentettem nektek, mondja a tanítványoknak, titokban akart maradni, titokban akart átmenni Galileán, hogy ne tudják, ne ismerjék fel, ne kövesse őt a sokaság, mint a csodadoktor, elhárított, amikor királlyá akarták tenni, minden öncélú népszerűséget elutasított, visszahúzódó volt. Ezt is mondhatnánk, és akkor állt elő, amikor az Isten szerinti módon lehetőség kínálkozott az Istennek kedves nyilvánosságra. Amikor az Isten ügyéről volt szó, a küldetéséről volt szó, És mindig felvállalta a nyilvánosságot akkor, amikor emberi nyomorúsággal találkozott. Akkor lehajolt, segített, odaadó, irgalmas, isteni hatalommal és szeretettel. A szent nyilvánosságnak ez a módja, az Isten szerinti módja, ez a visszahúzódó és a kellő módon előálló nyilvánosság. És ebből kiindulva meghatározhatjuk a szent nyilvánosságnak az idejét is. Nem most, majd a feltámadás után. Ez már evangélistának a koncepciója, hogy amikor feltámadott az Úr a halálból, akkor lehet hirdetni, akkor lehet bizonyságot tenni igazán az evangéliumról, mert akkor látjuk meg igazán, hogy mi a végcél, hogy kicsoda Jézus Krisztus valójában, hogy miért jött el erre a világra, hogy én azért jött el erre a világra, hogy megtartsa, megkeresse és megtartsa azt, aki és ami elveszett, utánunk jött, elveszettek után. És hallottuk a mai igében, hogy a tanítványait most felkészítette erre a tanúságra, nem most, majd a feltámadásom után, de tanította őket az úton Jeruzsálem felé, hogy majd a feltámadás után hiteles húsvéti tanúk legyenek, mert ugye a feltámadás a lényeg. És a szent nyilvánosság igénybevételével a szolgálat idejéről még hadd mondjak valamit. Istennek kedves módon kellő gyakorisággal. Így is mondhatnám, hogy értsétek, hogy ne túl sokszor. Mondok egy példát. Van egy kedves hívő testvérem, aki kiváló tanulmányokat ír és lelki cikkeket ír. Hosszú évek óta, hatalmas munkával, odaszánt lélekkel, gyönyörű cikkek, igazából becsülendő, hitépítő. Minden áldott nap ír egyet, az sok ezer embernek számos kommunikációs csatornán elküldi. Én körülbelül egy cikket 20-szor kapok meg a különböző felületeken, a különböző körimaileken, meg WhatsAppon, meg Messengeren, meg ki tudja milyen csatornákon. Sokan már letiltják, és azt vettem észre, hogy én magam is elfáradok, elegem van. Amikor kontraproduktívvá lesz az Istentől rendelt módon és időben szólni. A feltámadás után, de az nekem is fel kell támadni, hogy a szent nyilvánossággal valóban szentül és jól éljek. Mert a szent nyilvánosságnak a célja Jézus Krisztus feltámadásáról a tanúság. Van örök élet, van boldog megérkezés, van boldog célba érkezés. Hogyan szolgálunk mi, kedves testvérek? Mire használjuk mi a nyilvánosságot? Egyáltalán a sokféle csatornát mire használja ma a világ? Ne haragudjatok a kifejezésért, én többnyire nyilvános házhoz hasonlítanám azt, ahogy mi ezzel élünk. És itt most akkor nem folytatom tovább a gondolatot, mert tényleg nem szószékre való lenne. De szűkítem a kérdést, hogy hogyan él a hívő ember a nyilvánossággal? Hogyan él, és hogyan élhet helyesen az egyház a nyilvánossággal? Értitek? Isten szerinti módon, időben, hogy felragyogjon a cél, tapintatosan, tisztán, természetesen, emberként, emberi módon, mint ahogy mindannyian törékeny, gyarló, megváltott emberek vagyunk, de úgy, hogy abból kiragyog a reménység. Miközben nem csak hirdetjük, hanem éljük az evangéliumot. Ugye ennek a három igeversnek milyen gazdag üzenete van, és a három egybefogható ezzel, hogy megérkeztünk hitáltal a boldog célba, miközben haladunk a boldog cél felé. Életünk minden percének üdvösséges értelme és célja van, mert Jézus Krisztus szenvedésének és halálának üdvösséges értelme és célja volt a feltámadás, és ezért a mi szolgálatunknak és a küldetésünknek boldog célja van, hogy még a nyilvánossággal is jól élve hirdetessük az evangéliumot. Annyi gyönyörű énekvers jutott eszembe, boldog célba érkezés kapcsán, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, vagy testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az él a boldog megérkezés felé. De talán nem ezeket a szent mozgalmi énekeket idézném, hanem szándékosan a 234. dicséretet választottam. Válaszol az ige hirdetése, amely egy gyönyörű könyörgés. Könyörülj, Urunk, hogy mindig szemünk előtt legyen ez a boldog cél Krisztusban, életünknek értelme és célja, a megérkezés felé, és hogy a kísértésekben és bármiféle próbatételben el ne essünk, hanem a te világosságodban haladjunk, mint akik hitáltal tudják, hogy már megérkeztek. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket, kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Hálát adunk neked, Urunk, hirdetett igéd üzenetéért, az evangéliumért, a te szabadításodért Jézus Krisztusban. Köszönjük azt a boldog célt, amivel megajándékoztál bennünket. Köszönjük, hogy életünknek te benned értünk szenvedő, meghalt és feltámadott Urunk. Mindenkor értelme van. És életünk a te dicsőségedre boldog szolgálatban telhet, mert a magunk helyén bármit teszünk is, hirdethetjük és élhetjük az evangéliumot. Valljuk, Urunk, hogy ez a csoda, ez a boldog megérkezés, ennek bizonyossága, és azzal együtt minden jó adomány és tökéletes ajándék, csak is tőled való. Te nélküled igazából nincs értelem, és nincs valós cél, és nincs megérkezés. Fogadd el ezért, amikor önmagunkat ajánljuk fel. A te dicsőséged és fele barátaink javának szolgálatára, egyházad javára, sokak javára és országod építésére. Erősíts meg bennünket ebben a szolgálatban, lelked által. Közben járó könyörgést mondunk egymásért, a te népedért. Könyörgünk az örvendezőkért és a szomorúakért, az egészségesekért és a betegekért, a fiatalokért és az idősekért, városunkért, hazánkért, az egész teremtett világért. Ajándékozz meg bennünket a boldog megérkezés bizonyosságával, hogy innen szemléljünk mindent. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Felhívjuk a testvérek figyelmét az adakozásra, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk.